Kedves gyülekezet, Ézsaiás próféta könyvéből olvasok fel néhány verset. Ézsaiás próféta könyvéből az 55. fejezetnek a 8. versétől a 13. versig terjedő szakaszt hallgassuk meg fennállva majd. Tehát Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetéből a 8. verstől a 13. versig terjedő szakasz így hangzik. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim az utaitoknál, és gondolataim a gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, és gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely az én számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem. Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek, a hegyek és halmok újongva énekelnek, ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus nevekedik, a bogács helyett mirtusz nevekedik, és lesz az Úrnak dicsőségül és örökjegyül, amely el nem töröltetik. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a pünkösd utáni vasárnap, az első vasárnap az egyházi ünnepkörben a Szent Háromságnak a vasárnapja, és azon tűnődtem el, azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy miért is kell nekünk a Szent Háromságról megemlékezni. Persze tudjuk, hisz ugye ma egy hete a pünkösd ünnepét ünnepeltük, azt a napot, amikor is Isten elküldte az ő szent lelkét, amit megígért, és tulajdonképpen teljessé vált az, amit Isten elképzelt, elkészített, jelen van Isten ebben a világban, megmutatta az ő szeretetét, az Atyá megjelentette az ő irgalmát Jézus Krisztusban, és megmutatta az ő jelenlétét az ő lelke által, amit Jézus meg is ígért, hogy majd elküldi a szent lelket, aki mindenre megtanít bennünket. Mondhatjuk azt, hogy teljes lett az, amit Isten elkészített, vagyis Isten kiteljesíti az ő munkáját ebben a világban. Tehát, hogy minden úgy lesz, és minden úgy fog történni, ahogy ő ezt megígérte. Tulajdonképpen beteljesedik mindaz, amit Isten megígért. Beteljesedik az az ős evangélium, amit olvasunk a Mózes első könyvében, amikor a bűneset után az Úr a kígyóra kimondta az átkot, és azt mondta neki, hogy ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, és ő a fejedre tapos, te pedig annak a sarkát fogod mardosni. Tehát, hogy Isten kiteljesíti, beteljesíti az ő akaratát. És ebből egy nagyon fontos dolgot kell látnunk, és a Szent Háromsággal Isten mindhárom lényegével, vagy lényével kapcsolatban, amely által jelen van ebben a világban, megmutatja azt, hogy ő ma is munkálkodik. Amikor a Szent Háromság vasárnapja van, akkor mi gondolhatunk arra, hogy Isten jelen van ebben a világban, és ő ugyanúgy munkálkodik, ahogy munkálkodott a teremtéskor, ugyanúgy munkálkodik, mint Izrael népe életében, akár a pusztában, vagy már a megígért földön, vagy munkálkodik úgy, az ős munkálkodott úgy az ősatyák életében, a proféták életében, mint ahogy ma is munkálkodik a mi életünkben. Tehát semmi nem változott meg Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökre ugyanaz. Tehát Isten munkálkodik. Mi pedig mindig kétségbe vonjuk az ő munkáját, kétségbe vonjuk az ő szeretetét. Egyszer valakivel beszéltem, és ő egy kicsit csalódottan, megkeseredve mondta el nekem azokat a szavakat, amelyben tulajdonképpen egy kicsit a kereszténység, az egyház, illetve Isten felé is volt egy kis szomorúsága, mert azt mondja, hogy hát ő kereste az Urat, de valahogy azt tapasztalta, hogy nem változott meg semmi az életében. És azt mondta el, hogy ugyanúgy mennek a dolgok, mint régen. Mert amit ő lát, az az a átok, ami az emberiségen ül. Ő ezt így tudta megfogalmazni, és azt is megfogalmazta, hogy ezt miben látja. És elmondta azt, hogy nézzük meg ezt a világot. Nézzük meg azt, hogy mi történik ebben a világban, hogy egykor, amikor az első emberpár engedetlen lett Istennek, akkor Isten kizárta őt a paradicsomból, és elmondta azokat az átkokat az emberre, az asszonyra és a kígyóra, amely még ma is áll, és aminek a nyomorúságát ma is megtapasztalja az ember. Ugye a nőről azt mondta az Úr, hogy fájdalommal fogsz szülni gyermeket, de ez nem csak abból áll, és nem csak arra kell gondolni, hogy addig, amíg megszüli a gyermeket, a nő az lesz fájdalmas, de arról beszélt, hogy ennek ott van a következménye. Nem csak az lesz teher az ember életében, és nem csak azok a dolgok, a nehezek, amíg a nő megszüli azt a gyermeket, hanem azt mondja, annyi fájdalmat kell még, és terhet hordozni az asszonynak az életében, ami sok-sok fájdalmat és sok-sok terhet okoz. És van ebben igazság. Szoktuk olvasni a derék asszony dicséretét az Ószövetségből, és mindig, én legalábbis mindig úgy látom ezt a leírást, hogy hát egy olyan képet állít elénk a Szentíró, amelyben egy tökéletes asszony képe áll előttünk, aki mindenben tökéletesen megfelel, jól tartja a családját, még éjszaka is fönt van, a szegényekről is gondoskodik, úgy járatja az ő családját, hogy mindenki büszke rá. Tehát egy nagyon szép kép, csak belegondolok abba, hogy de micsoda energia, micsoda munka az, hogy ez megvalósuljon. És ezeknek a terhei. Gondoljunk csak arra a történetre, amit Jézus életéből olvasunk, Mária és Márta történetében, amikor azt olvassuk, hogy ugye Márta szomorúan jön Jézushoz, hogy szólj már az én testvéremnek, hogy segítsen nekem, mert ő ül ott a Jézus lábainál, hallgatja az igét, Márta meg belefáradt a sok-sok munkába, a feladatokba. Hát igen, ezt is lehet látni. És az sem egyszerű dolog, hogy a gyermeket nevelve éjszakánként fölkelni, majd ami utána következik, mindig eszembe jut az a gondolat, amit egy testvérünk mondott el annak idején a gyerekekről, hogy hát amíg a gyermek kicsi, addig csak a lábunkat tapossa, az nem olyan nehéz, de amikor felnő, a szívünket tapossa, mert azt látjuk, hogy ő is mennyi gonddal és problémával küszködik, és tehetetlenül áll a szülő. Igen, az ember érzi azt, hogy micsoda fájdalom az embernek ezt látni. És amikor nekem ez a férfi azt mondta, hogy ő ezt látja ebben a világban, hogy milyen nehéz ezt, és hogy ez az átok milyen fájdalmas az ember életében, És ugyanúgy a férfi sem lehet kihagyni ebből a történetből, mert ő is a maga helyén ugyanúgy terheket hordoz, mert róla is szól az isteni átok, amikor Isten azt mondja neki, hogy milyen nagy nehézséggel és a te verejtékeddel fogod megszerezni azokat a szükséges dolgokat, amelyek az élethez szükségesek, a család ellátásához. Tehát igen, nem egyszerű dolog ez, hogy mindezeket átélni. És ugyanakkor pedig ott van a férfin a felelősség, mert emlékezzünk csak, kit vett elő Isten. Nem azt mondta, hogy gyere, Éva, miért próbáltad elhitetni, vagy miért próbáltad megcsalni a férjedet, hanem rögtön a férfit vett elő. A felelősséget Isten rá rakta a férfi vállára. Amit mi szeretnénk sokszor férfiak letenni, és ahogy a történetben is olvassuk, de a felelősség akkor is a miénk, és ez milyen nehéz az embernek elviselni. Hogy mennyire fájdalmas ez a dolog. És ne gondoljuk azt, hogy az az átok, amit az ember, vagy az Isten a kígyóra mondott ki, az legjobban a kígyót zavarja. Neki is szól, de amit elmondott egykor a kígyóra, az a mi nagy nyomorúságunk. Mert mit mond a kígyónak? Azt mondta, hogy hasadon járj és port tegyél. Mit jelent ez, hogy hasadon járni és port egyél? Tulajdonképpen ez egy kép, mert a kígyó nem eszik port, egyetlen egy kígyót sem láttunk még, aki a homokot ette volna, nem ez azt jelenti, hogy a kígyó, vagyis a sátán, a kísértő, az a földhöz lesz ragadva. A föld lesz az ő lakhelye, itt kell neki élni, és tulajdonképpen hol van a sok por, hol van a homok a pusztába. A puszta, amely mindig fájdalmat okoz az embernek, a puszta, amelyen Isten népe is fájdalmas éveket kellett, hogy töltsön, oda csalja az embert a kígyó a pusztába. Igen, nem csak a kígyónak átok a puszta hely, hanem az embernek is, mert mindig oda csalja a kígyó az embert a pusztába. Emlékezzünk csak, hogy Jézus egy puszta helyre ment, amikor a sátán őt megkísértette. Tehát az a hely, ahova újra és újra odahúz bennünket a kísértő, vagyis a földhöz ragadtság. Az a földhöz ragadtság, ami bennünket mindig elnyom, amely bennünket mindig szomorúvá tesz. Mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni. Ezek a dolgok foglalkoztatnak bennünket, és ezek a dolgok azok, amelyen keresztül a kísértő a legjobban eltud bennünket a mi Urunktól vonni és fordítani a mi arcunkat. És nézzük csak, hogy mi történt ott az első emberpár életében. Még éppen csak megtörtént az engedetlenség, még éppen csak kiűzte a paradicsomból az Úr az első emberpárt, és nem kellett sok idő, már Káint is a kísértő elcsalta oda a pusztához, pusztába, és ott volt a bizonytalanság az Istennel szemben. Vitték az áldozatot, Káin és Ábel, és az ige azt mondja, hogy Isten Ábel áldozatára nézett. És ezért háborodott fel, lett szomorú Káin, és megölte az ő testvérét. Isten pedig azt mondta neki, hogy ha jót cselekszel, akkor emelt fővel járhatsz. De ő nem hitt az Úr szavának, hanem engedte a kígyónak azt a azokat a szavainak, hogy igenis, Isten nem szeret téged, Isten nem gondoskodik rólad, Isten nem fogadja el mindazt, amit te teszel. Igen, az elkeseredésbe, a pusztába csalta őt. Ezzel próbál mindenkit a kígyó elkeseríteni. Egyre inkább a szívünkre beszélni, hogy Isten nem törődik velünk. Nem éreztük még ezt a gondolatot? Nem éreztük még azt az érzést, hogy Isten most nincs velünk, mintha elhagyott volna? Napokban előttem volt egy kis áhítat, és abban olvastam azt egy leányzóról, aki haza ment az édesanyjához, aki éppen sütött valamit, és szomorúan elmondta az édesanyjának, hogy uram, hogy édesanyám, úgy érzem, hogy Isten nem figyel rám, nem szeret engem, nem gondol velem, és elmondta, hogy hát képzeld el, annyi minden rossz történt ezen a napon velem. Az egyik dolog, ami még nem egy nagy fájdalom, de neki ez nagy szomorúság volt, hogy az egyik tantárgyból egy rossz jegyet kapott. A másik dolog, amit elmondott, hogy hát kedvelt egy fiút, akihez közeledett, de ez a fiú őt visszautasította. És a harmadik dolog azt mondja, ez meg a legrosszabb, hogy a legjobb barátnőm a következő évben egy másik városba költözik el. És azt mondta az édesanyjának, hogy édesanyám, én nem tudom, de mintha Isten nem szeretne engem. És akkor az édesanyja figyelt a leányzónak a szavaira, látta a szemeiben a könnyeket, és azt mondja neki, hogy tudod mit? Adok neked valami finomat. Na, erre a kislány mondta, hogy na, hát ha kapok valami jót. Erre az édesanyja oda nyúl egy pohárhoz, elővesz egy tojást, feltöri, beletöri, és odaadja neki. Kislányom, itt van, edd, így meg. És akkor az összerászkodik, hát anyukám, hát egy tojást adsz nekem, hát én most szomorú vagyok, te megmondtad, hogy adsz nekem valami jót. Hát én ezt én nem tudom megenni, egy feltört tojást. Akkor az anyukája gondolt egy másikat, elővette a lisztet, szedett ki néhány kanállal egy kis tálba, odaadta neki, hogy itt van kislányom, akkor edd meg ezt. Akkor még jobban értetlenül állt, hogy mi ez, hogy ezt adod nekem. Hát ugye majdnem azt, hogy szórakozol velem, amikor én nekem gondjaim vannak. Ez sem ment, akkor elővett valami más ilyen dolgot, próbálta odaadni neki, de hát arra is ugyanazt mondta. Aztán a következő pillanatban azt mondta, hogy jó, hát ha ezek nem kellenek, akkor benyúlt a sütőbe, kinyitotta a sütőajtót, kivette a süteményt, vágott egy szeletet és odaadta neki. És a kislány beleharapott, és azt mondta, ez nagyon finom. És azt mondja neki az anyja, hogy pedig amit az előbb odaadtam, abból készült a sütemény. És lehet, hogy az életben vannak dolgok, amelyek önmagukban nem tökéletesek. Majdnem mondhatjuk, hogy ehetőek. De Isten ezt úgy gyúrja össze, hogy az a számodra a legjobb legyen. És ez a kislány megértette azt, amit gondolom mi is megértettünk, hogy sokszor úgy érezzük, hogy Isten nem törődik velünk, és a bizonyos események fájdalmasak, és nem értjük. De a végén Isten úgy gyúrja össze ezeket a dolgokat, hogy ez együtt egy tökéletes süteményé válik az életünkben. Emlékezzünk csak József történetére, aki annyi mindent nem értett, hogy mi miért történik vele. Hogy lehet megérteni egy fiatal fiúnak azt, hogy a testvérei először bedobják egy kútba, Majd hogy lehet azt megérteni, hogy ugyanezek a testvérek először meg akarják ölni, de aztán mégiscsak változtatnak az elhatározásukon, de majdnem ugyanezt teszik, amikor eladják őt rabszolgának. Hogy lehet ezt, mondhatjuk, épp ésszel felfogni egy fiatal gyereknek? És aztán hogy lehet feldolgozni mindazokat a dolgokat, amelyek ezután történnek, hogy eladják őt rabszolgának, majd aztán megtapasztalja a megaláztatásokat, a börtönt, jönnek a kísértések, aztán azt is látja, hogy az emberek nem teszik meg azt, amit megígérnek, hálátlanok lesznek. Annyiféle dolgot kell átélnie, amit nem ért, és amiben, hogyha az ember végigéli ezeket, akkor talán ugyanúgy megkérdezi, hogy gondol-e velünk Isten? És aztán Isten úgy rendezi a dolgokat, hogy egyszer csak mindent megért József. Amikor megérkeznek a testvérei, és amikor kimondja azokat a szavakat, amiket lehet, hogy maga sem hisz el, hogy ő ezt kimondja. És talán a testvérei sem értik meg, hogy mit mond József, amikor átölelve az ő testvéreit, elmondja nekik, hogy ne szomorkodjatok azokért a dolgok miatt, amit velem cselekedtetek. Mert én most már tudom, hogy a ti megmaradásotokért küldött el engem Isten ti előttetek. Hogy Isten nem gondol velünk? Hogy ne gondolna? A legfontosabbak vagyunk az ő számára. Lehet, hogy nem értjük időnként Istennek a terveit, de ő munkálkodik. A Szent Háromság, az Isten tökéletessége erről szól, hogy ő kiteljesíti az ő akaratát. Hogy beteljesíti az ő ígéretét az ő gyermekeinek az életébe. Igen, beteljesítette a mi életünkben is. Akkor, amikor elküldte az ő egyetlen fiát. Az előbb János evangélium a 3. fejezetét olvastam föl, az Szentírás, vagy a mai útmutató a Szentírásból csak a 15. versig jelölte ki az igét, de a 16-ot nem lehetne kihagyni ebből, mert azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten beteljesíti az ígéretét az ember számára. Akkor, amikor húsvétkor Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, amikor odaadta az ő egyetlen fiát, és olyan kedves az, amikor Jézus ott a Lukács evangéliumának a 10. fejezetében kimondja azt, hogy láttam a sátánt, mint villámlást lehullani az égből. Mennyire igaz, amit Ézsaiás mond, hogy a ti gondolataitok, az nem az Isten gondolatai. Hogy mennyivel magasabbak az Isten gondolatai, és mi nem tudunk felérni hozzá, pedig Isten azt szeretné, hogy felérjük. Hisz Isten beteljesíti, és beteljesítette az ő ígéretét. Amikor húsvétkor a tanítványok elkeseredve kérdezgették egymástól, hogy mi is történt, mi is az, ami olyan hirtelen jött az életükben, amikor el kellett engedni a megváltót, amikor nem láttak maguk előtt semmilyen új célt, össze voltak zavarodva, és ugye az emmausi tanítványok szomorúan mondták el, értetlenkedve a melléjük szegődött megváltónak, hogy mi pedig azt hittük, hogy ő váltja meg Izraelt. Mi azt hittük, hogy minden megváltozik körülöttünk, most pedig azt látjuk, hogy már ez 3 napja történt. Ugyan mondtak emberek valamit, asszonyok jöttek, hogy talán föltámad, de ezek mind olyan üres szavaknak tűntek előttük. De Isten nem áll meg, mert a mi gondolataink azok sokkal alacsonyabbak, mint az Isten gondolatai. Egészen máshogy gondolkodik. És még akkor nem tudták ezek a tanítványok, hogy már kezd valami kialakulni. Ők még nem látták azt, hogy mi fog történni. Mondhatjuk azt itt az Ézsaiás szavaival, hogy már gyűltek az esőfelhők. Már készítette Isten az esőt, készítette azt, hogy megöntözze a földet, és hogy termővé és gyümölcsözővé tegye azt, ahogy itt olvassuk, magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. És mi történt? Az, amiről Jézus is beszélt, hogyha a földbe esett gabonamag nem hal meg, akkor egymaga marad, de ha meghal, akkor sok gyümölcsöt terem. Igen, ez történt. Isten így teszi az ő dolgát, és így teljesíti ki az ő terveit az ember életével. Jézus meghalt ott a Golgotai kereszten. Elnyeletett a halál diadalra, mondja Pál apostol. Halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalod? Én hálát adok, hogy Jézus Krisztus által megszabadultunk ettől. Megszabadultunk az átoktól, és megérkezett a várva várt eső. Eljött pünkösd, amikor Isten kiárasztotta az ő lelkét, és elkezdett kibújni, elkezdtek megjelenni az első gyümölcsök, és azt tapasztalták meg a tanítványok, hogy győzelmet aratnak. Mondhatjuk azt, hogy megismétlődik a teremtés csodája, amikor Isten az ő lelke által elkezd emberek életében munkálkodni. Ez a csoda. Ez az, amivel Isten beteljesítette az ő ígéretét. És azt mondja Isten igéje, hogy a kietlen pusztából Isten egy gazdag termőföldé változtatta az emberi szíveket, ahol tövis helyett ciprus növekedik, ahol bogás helyett mirtusz nő, ahol Isten lelke által egyszer csak láthatóvá válik mindaz a gyümölcs, amit Isten az emberi lélekben ki akar és ki tud munkálni. Emlékezzünk csak Galata levélben olvasható, amikor Pál azt mondja, hogy a léleknek a gyümölcsei pedig megjelennek, ami a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. És Isten ezt munkálta ki pünköskor. És elkezdte az ő tökéletes munkáját bevégezni az emberek életében. De ezek nem csak régi történetek. Nem csak arról szól, hogy valamikor ezt megtette, hanem arról szól, hogy ezt ma is megteszi. Ez ma is ugyanúgy igaz, mint 2000 évvel ezelőtt volt. És amikor Ézsaiás próféta erről szól, hogy amiképpen leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér vissza, hanem megöntözi a földet, termévé és gyümölcsözővé teszi azt, és magot át a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Hát így lesz az én beszédem, amely a számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Mert örömmel jöttök ki, békességben vezérlettek, hegyek és halmok újongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. Ez az, amit Isten megígért nekünk. És amit egykor átéltek a tanítványok pünköskor, azt átélhetjük mi is. Mert Isten kiteljesíti a munkáját mi bennünk is. Ha befogadjuk őt, ha vágyakozunk erre, akkor Isten mi életünkben is megcselekszi. Talán egy gondolatra visszatérve a pünkösdi alkalmunkra, ki volt az, aki megtapasztalta a pünkösdi csodát? Azok, akik vágyakoztak erre. A tanítványok, akik várták az Isten ígéretének beteljesedését, és mindaz a 3000 ember, aki szintén hasonló vágyjal telve ment Jeruzsálembe az ünnepre, hogy Isten elvégezze benne, kiteljesítse az ő tökéletes munkáját. Azok tapasztalták meg, nem mindenki, csak azok. Az olyan emberek, akik vágyakoztak az Isten kegyelmének megtapasztalására, és azok átélték. Milyen jó lenne, ha a pünkösdi csoda az Isten teljességének a kiáradása a mi életünkben is ezt a csodát munkálná és végezné el. Hogy végre gyümölcsöt teremnénk, és az az eső, amely hullik az égből, az a mi életünkben is ilyen csodát munkálna ki. Én azt kívánom, hogy Isten ezt végezze el a mi szívünkben. Igen, amit ő megígért, az beteljesíti. És annyira lesz a miénk, és annyira tapasztaljuk meg ennek a csodáját, amennyire vágyakozunk ennek a beteljesülésére a mi életünkben. Hát adja az Úr, hogy ez minél inkább megvalósuljon bennünk is.